Ebben a hosszú fejezetben azt mondja el itt Isten, hogy milyen a neki tetsző böjt. Figyeljük meg a részleteket is. Ézsaiás könyve 58. részében így szól az ige. Kiálts, ne sajnáld a tolkod, halsogjon hangod, mint a kült. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni útaimat, mint olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Ezt mondják. Miért böjtölünk, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha te nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, amelyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik és hamut szól maga alá, ezt nevezett böjtnek és az Úr kedves napjának? Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit. Szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat. Ha mesztelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álmokul. Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól megöntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra. A rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed kedvtelésedet, és nem tárgyalsz ügyeidől, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban. Én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, olyan sokszor nem tudjuk másként kezdeni az imádságunkat, mint ahogy az énekben már elmondtuk, hogy a mélységből kiáltunk hozzád. Megvalljuk bűnbánattal, hogy olyan könnyen elsodródunk tőled, hogy sokszor észre sem vesszük, és annyi minden elválaszt tőled, hogy magunk azt el sem tudjuk már tenni az útból. Te látod a szívünket, és tudod, hogy melyikünkben van őszinte vágyakozás utánad. Hogy ott van-e bennünk vajon az, hogy tudni akarjuk a te útaidat, hogy a te közeledbe vágyakozunk, hogy úgy kiáltunk hozzád, hogy várjuk a választ is tőled. Tudjuk, Urunk, hogyha ilyen őszinte vágyakozás van bennünk, azt is te ébreszted. Az sem a mi érdemünk. Kérünk téged, támasz ilyet minnyájunkban. És aztán te elégítsd is ki ezt a vágyakozást. Te adj nekünk kegyelmesen érdemi választ a kérdéseinkre. Te adj a szívünkbe az igazán lényeges dolgok utáni értelmes kérdéseket, és te adj nekünk alázatot ahhoz, hogy igazat adjunk neked. Hogy amit te mondasz a te igédben, és amit személyesen nekünk üzen szent lelkeddel, azt ne vizsgáljuk felül, és ne állítsuk oda a mi homályos értelmünk ítélő széke elé, hanem kezdjük el cselekedni. Könyörülj rajtunk, hogy a te igédnek ne csak hallgatói legyünk, hanem megtartói. Így szólj hozzánk kegyelmesen, és ajándékozz meg minket azzal, amire szerinted most a legnagyobb szükségünk van. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ő igéjével hirdetem. Isten bővölködik a kegyelemben, és gazdag a megbocsátásban. Amen. Köszönjük, Úrunk, azt a csodát, hogy kész vagy szólni hozzánk azok után is, hogy olyan sokszor engedetlenek voltunk a te szavadnak. Könyörülj rajtunk, és még az engedelmességet és a benned való bizalmat is te munkáld most a szívünkben. És legyen a te igéd most olyan program a számunkra, amit örömmel, reménységgel elkezdünk, és aminek a megvalósításában a te szent lelked segít minket, hogy igazi lelki gazdagságra jussunk. Amen. Az Ézsaiás könyve 58. részének néhány versét újraolvasom, a 6-tól 9-ig terjedő versek így hangzanak. Ezt mondja az Úr, nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat és összetörsz minden jármat. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mesztelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, hamar beheged sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Kedves testvéreim, a húsvét előtti 6 hetet, ami most kezdődött el, böjti időszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának és feltámadásának az ünnepe olyan jelentős, olyan nagy volt, hogy arra gondoltak, ami eleink, arra készülni kell. Mégpedig nem néhány napig, hanem néhány hétig. Egyfajta belső előkészület a böjti idő. A harsány, farsangi idő után a megcsendesedésnek, az Isten felé fordulásnak, az őrá való figyelésnek az alkalma. És emellett aztán sok minden járult hagyományként még a böjthöz. A római katolikus egyházban volt és részben van olyan kívánalom, hogy a hívők az Úr Jézus halálának a napján, pénteki napon húsételt ne egyenek. A reformátusok azt mondják, mi nem minden pénteken, csak nagy pénteken tartjuk be ezt az előírást, húsételt nem eszünk. Sokszor voltam azonban szomorú tanúja annak, hogy az volt a családi tanács legfontosabb kérdése, hogy eldöntsék, hogy akkor hús helyett mivel lakjanak jól. És szó sem volt ott az ünnep tartalmáról, Krisztus kereszthalálának a jelentőségéről, csak a hasunkról. Ez lenne a böjt. Isten is ezt kérdezi itt a néptől. Azt gondoljátok, hogy az a böjt, amit ti csináltok? Betartotok bizonyos előírásokat, és egyébként semmi nem változik az életetekben. Sőt, jöttök és kérdezitek, hogy miért böjtöltünk, ha te most nem áldasz meg minket. Hát mit gondoltok, üzlet ez? Ti böjtöltök, s annak fejébe én adjak valami jót? Isten nem üzletel az ő népével soha. Nem valaminek a fejében ad áldást, az áldás mindig ajándék. Ő kegyelemből ad. De nincs hova adni, mert nem tartják a kezüket. Hiszen, és akkor jön a hosszú felsorolás, hogy nem adjátok meg azt a bért, ami járna, többet követeltek a nektek kiszolgáltatottaktól, mint amennyit lehetne, a robotosaitokat hajszoljátok, miközben böjtöltök és veszekedtek, sőt ököllel verekedtek, és ezután benyújtjátok a számlát Istennek, hogy a böjtölésen fejébe kérek ezt meg azt. Hát ez így nem működik. Hát nem erre való a böjt. Nyugodtan hagyjátok abba. Semmi értelme nincs így bizonyos előírásokat betartani, hogy ilyen lelkület marad bennetek. És még föl sem tűnik, és nem is szégyellitek magatokat, és nem is akartok változni. Nem erre adta Isten a böjtöt. Ezért nézzük meg ezen a böjti vasárnapon, hogy mire adta Isten a böjtöt. Sok minden tanít a Szentírás erről. Ma csak egy részét, és azt is csak röviden tudom elmondani. Jézus a hegyi beszédben olyan természetesen szól a böjtről, mint az imádkozásról és az adakozásról. Mint ami az istenfélő, hívő ember életéhez természetesen hozzátartozik. Egy szóval sem említi, hogy kell vagy nem kell, csak arról beszél, hogy hogyan lehet helyesen böjtölni. Nem kérdés, hogy az igazán hívő ember böjtöl, sokféleképpen. Csak egyre hívja fel a figyelmet Jézus, hogy ne maga mutogató módon, ne keserűen, ne úgy, mintha valami nagy áldozatot hozna, hanem örömmel. Mosd meg a te arcodat, kend meg a te fejedet, ez az örvendezésnek a magatartása és a gesztusa volt, így böjtöljetek, így szól ő erről a hegyi beszédben. Mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben Isten hívő népe, amikor nagyon szerette volna fontos kérdésekben megtudni Isten akaratát, akkor az imádkozását kiegészítette böjtöléssel is. Vagy amikor nagyon szorongatták ellenségei, akkor úgy járult oda az ő ura elé, hogy nem csak imádkozott, böjtölt is. Vagy amikor nagyon rászakadtak a bűnei, és igen szégyelte magát, hogy noha Isten népe mégis ilyeneket csinált, és bocsánatért esedezett, akkor az esedezést kiegészítette a böjtölés is. Vagy amikor Isten gyermekei valami nehéz feladat előtt álltak, amit az ő uruktól kaptak, és látták, hogy milyen kevés az erejük ahhoz, akkor nem csak fél kézzel kapaszkodtak Istenbe az imádság kezével, hanem két kézzel, és böjtölni is elkezdtek. A böjtöt tehát arra asta Isten, mint nagy lehetőséget, hogy közben és általa erőt nyerjünk. A böjtölést arra adta Isten, hogy olyan belső erők halmozódjanak fel az emberben, amik tőle származnak. Ennek érdekében teljes szívével forduljon oda Istenéhez. Ennek érdekében mondjon le átmenetileg valamiről, ami elvonná a figyelmét, vagy kitöltené az idejét, mert másképp nem tud teljes szívével odafordulni. Főleg, ha megosztott a szíve, hogyha nagyon tele van feladatokkal az ideje. Most egy időre valamit félre kell tenni, azért, hogy egészen odafordulhasson, és mind a két kezét telerakhassa Isten ajándékkal. A böjtnek tehát mindig célja van, nem olyan vallásos előírás, amit be kell tartani. Ilyenről nincs szó a Bibliában, hanem olyan nagy lehetőség, amivel az, aki plusz erőket, különös áldásokat, nagy világosságot akar Istentől kapni, az él ezzel a lehetőséggel. Ennek mindig ára van, mert valami helyett csinálom azt, amit most teszek. Hogy most csak Istenre figyelek, most csak azokkal foglalkozom, akikhez küldött, most csak erre koncentrálok, hogy ehhez a feladathoz most tőle megfelelő erőt, mondani valót, áldást akarok kérni. Addig nem tudok más csinálni, tehát marad a dolgom. Valamiről lemondok, ez kétségtelen. De ezt önként és örömmel vállalom, azzal a meggyőződéssel, hogy annál, amiről most lemondtam, valami sokkal többet kapok. És ez csak ennek a lemondásnak az árán mehet. Mert ha mindkét kezemet oda akarom most tartani, mert nagy szükségem van arra, amit ő ígért, és amit csak így kaphatok meg, akkor addig nem csinálhatok mást. Sem félkézzel, sem mind a kettővel, ez világos. Ez benne a böjt. Addig, amíg ez nagyon fontos nekem, marad a többi dolog. Lemondok valamiről, azért, hogy, és itt mindig célhatározói mellékmondat következik, és a pont-pont-pont után nagyon sok minden jöhet. Azért, hogy Istentől kapjak valami áldást, Isten előtt megértsek valamit, Isten engem megvigasztalhasson, formálhasson, használhasson, és így tovább. Ő lesz a fontos, meg azok, akiknek a javára használni akar. Nos, éppen ez a bőjtnek a lényege a Biblia tanítása szerint, hogy az életünkben előállott egyoldalúságokat, féloldalasságokat helyrehozza. És éppen erről szeretnék ma beszélni, mellőzve a bőjtől szóló sok más gazdag bibliai tanítást. Mik azok az egyoldalúságok, a legfontosabbak legalábbis, amiket bőjtel hoz helyre Isten a mi életünkben. Két ilyet említek, és aztán még valamit, amiről alapigénk szól. Az egyik ilyen, hogy betegesen önmagunk körül forgunk. Aki egy kicsit is őszinte önmagához, az kénytelen tetten élni magát különböző helyzetekben, hogy én vagyok magamnak a legfontosabb. Olyan jellemző az, hogyha egy helyiségben sokan vannak, beszélgetnek egymással, többször tapasztalhatták már a testvérek is, hogyha az illető nevét akár a túlsó sarokba mondják, meghallja. Sok minden nem hall meg, ami ott elhangzik, de ha ő róla van szó, nyúlik a füle, és hallani akarja, hogy mit mondanak róla. Mert mindabból, ami ott elhangzik, a legfontosabb az, hogy róla mit mondanak. És ha valahonnan hazamegyünk, a legfontosabb az, hogy mit szóltak hozzá. Ahogy viselkedtem, ahogy fölöltöztem, amit mondtam, vagy nem volt-e baj az, hogy most végighallgattam, mit szólnak ahhoz, még azt hiszik, hogy buta vagyok, és így tovább. Nagyon sokszor csak ez tölt be bennünket. Ha beszámolunk egy közös alkalomról, olyan sokszor tapasztalom, hogy azzal kezdi az illető, hogy én azt szóltam hozzá. Na de, drágám, érdekelne az, hogy a többiek is mit mondtak, meg az előadó mit mondott, azért ez lenne a legfontosabb. De ő neki közben az a gondolata támadt, és azt az ellenvetést tette ott szóvá. És így tovább nem sorolom most, adja Isten, hogy bátran tetten éljük magunkat, amikor újra és újra kiderül, hogy betegesen magunk körül forgunk. Még Júda királyai között is volt olyan, aki azt mondta, és ez le van írva a Bibliában, hogy csak az én időmben legyen békesség és állandóság. Pedig a proféta egy kemény ítéletet mondott neki, hogy a te engedetlenséged miatt ellenség jön majd, és amivel te most itt dicsekedtél, és nem Istennek adtál dicsőséget, azt mind elviszi az ellenség. És ahelyett, hogy a szerencsétlen kétségbe esett volna, vagy leborult volna Isten előtt, hogy bocsánatért esedezzék, megrántotta a vállát, és azt mondta, jó, csak amíg én uralkodom, addig legyen békesség és állandóság. És utánam az özöndíj. A sejtjeinkben van ez, hogy én vagyok a világ közepe. Sajnos úgy van, ahogy azt Babits Mihály rendkívül találóan fogalmazta meg a lirikus epilógiában, hogy bűvös körömből nincsen mód kitörnöm. Csak nyilam szökhet rajta át a vágy. De jól tudom, vágyam sejtése csalfa, és így maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy. Jaj, én vagyok az omega és az alfa. Ez a mi tragédiánk, és ez a bűn következménye, hogy én vagyok az alany is, meg a tárgy is. Ami azt jelenti, hogy én foglalkozom önmagammal állandóan. Mint amikor a cica a saját farka végét kergeti. És ebbe tényleg be lehet csavarodni, hogyha én örökké önmagammal foglalkozom. Mi a bibliai megoldás? Az, hogy ne én legyek az alany, hanem az, aki egyedül mondhatta el magáról, hogy én vagyok az alfa és az omega. Az a Jézus Krisztus vegyen engem a kezébe, mint tárgyat, aki át tud formálni, én meg hagyjam, hogy átalakítson, és aztán használjon mások javára. És még akkor is ő lesz az alany az életemben, én meg csak áldott eszköz leszek majd az ő kezében. Mert így, ahogy vagyok nélküle, egy darab vas vagyok. De ő ezzel hívta el már a tanítványait, hogy kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy emberhalászokká legyetek. Míves munkaként kerül ki a kezéből az, aki engedi, hogy ő legyen az alany, és én legyek a tárgy. És nem önmagát akarja megvalósítani, hanem odaadja, kiszolgáltatja magát az újjáteremtő Krisztusnak, hogy ő formálja azzá, akivé akarja, és aztán használja sokaknak, másoknak a javára. De itt vallani kell azt és gyakorolni, hogy ő az alfa és az omega, és nem én vagyok az omegas, az alfa. És nem én vagyok az alany és a tárgy. Vagy ha meg akarok maradni annak, akkor maradok magam számára börtön, és kergethetek, foroghatok önmagam körül, és előbb-utóbb elszédülök. Nos, a böjt az pontosan arra való, hogy lemondok erről, hogy én legyek az alany. És boldogan tudomásul veszem, hogy ő akar velem valamit. Akkor mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És hogyha erre időt kell szánnom, akkor elveszem máshonnan. Lemondok közben valamiről. És tudom, hogy nem én fogom átformálni magamat. Lemondok erről. Engedem, hogy te formáljál. És akkor nem én csinálok magamnak programot, lelki programot sem, hanem újra és újra kérdezem, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Uram, cselekedj általam. Tégy velem, amit jónak látsz. És ez böjt. Mert ezzel lemondtam a magam büszkeségéről, ezzel lemondtam a magam gőgjéről, ezzel tudomásul veszem, hogy ő az Isten, én pedig ember vagyok, és nem akarok istenkedni a magam életében. De ez vezet az igazi kibontakozáshoz. És így lehet áldássá valaki a másik számára. Jézus Krisztust pontosan ez jellemezte. Neki mindenek fölött az volt fontos, hogy mit akar az Atya. Nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azért, aki elküldött engem, ezt többször mondta. És utána mindig az volt a fontos, hogy mi jó nekünk. Nem azért jött az ember fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. És adja az ő életét váltságul sokakért. Idáig mélyült az ő böjtje, hogy ráment az élete. Arra, hogy az Atyának engedelmeskedett, minket pedig kiszabadított a reménytelen helyzetünkből, és ebbe belepusztult. Jézus egész földi élete egyetlen átgondolt, tudatos böjt volt. Kezdve attól, hogy lemondott isteni dicsőségéről, hozzánk hasonlóvá lett, és engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Lemondott, föl se tudjuk sorolni, hogy mi mindenről, azért, hogy ez a böjt. És így tette őt mindannyiunk számára áldássá, a mindenható. És kicsiben ez történhet meg a mi életünkben. Mármint azéban, akik hajlandó félreállni, és azt kérdezni, hogy Uram, mit is kell tennem azért, hogy te kerülj az első helyre, és kik is azok, akikhez küldeni akarsz, és akiknek a számára áldássá akarsz tenni. Ne magam körül forognak, hanem álljon helyre az egyensúly, és kapja meg életünkben az őt megillető első helyet Isten, és kapják meg az őket megillető helyet a fele barátaink, és akkor zökkenünk mi is a helyünkre. Az ilyen emberek érzik a helyükön magukat, és sokszor nagyon nehéz körülmények között is. Kiegyensúlyozott, harmonikus, derűs emberek maradnak, akik tudják, hogy mi a feladatuk. Ha apró pénzre váltjuk ezt, akkor megint csak végeláthatatlan felsorolásba kezdhetnénk. Aki ezt a jézusi, böjtös szemléletet és alapállást a magáévá teszi, annak könnyű lesz adnia a pénzéből annak, aki rászorul. Az észreveszi, hogy kinek adhat az idejéből, amiből neki is mindig kevés van, de lemond valamiről, és szívesen ad belőle másnak. Az ilyen emberek számára lesz természetes az, hogy egy kisgyerekes vagy sok gyerekes családnál jelentkezik, hogy menjetek el már valahova együtt is, én addig itt maradok a gyerekekkel, nem lenne kötelessége, és nem fizetik meg, és nem fogják megtapsolni, sem nem ezért csinálja. Ő már kapott valami nagy ajándékot, és felszabadul arra, hogy félreálljon az útból, és mások legyenek fontosak, akikhez őt Isten küldi. És az ilyen szemléletből következik az, hogy a házban lakó magányos öregnek nem csak egy kis tányér süteményt küld be néha, hanem néha meghívja az asztalához mondjuk egy vasárnapi ebédre. Na de akkor ott az asztalnál nem tud a család igazán bizalmasan beszélgetni. Hát nem tud, ez benne a böjt. Hogy lemondunk arról, hogy egy vasárnap magunknak éljünk, egy vasárnap másnak akarunk örömöt szerezni. És azért, hogy ő is családban érezze magát, mi most a magunk családi dolgait egy rövid időre félretesszük, majd megbeszéljük máskor. Mindig áldozat, de megvan a célja. És így tovább lehetne ezt sorolnunk, készek vagyunk-e erre. Meg megfizetni ezt az árat. És hogyha valaki rosszkor jön, a bőjtöléssel kész ember azt is kész szívesen fogadni, és van ereje kikapcsolni, vagy be sem kapcsolni a televíziót, hogy az alatt és a helyett Istenre figyeljen, valakivel beszélgessen, magába rendet csináljon, valami fontosabbat, értékesebbet, aminek az érdekében kész elhagyni a kevésbé értékeset, vagy azt, aminek nem most van az ideje. A másik egyoldalúság, amiről a Szentírás beszél, és amit a bőjt hoz helyre az, hogy kórosan a testünk körül forog az életünk. Kezdve attól, hogy reggel fölkelünk, az ember azt vizsgálja, hogy hol fáj, vagy fáj-e ott, ahol tegnap fájt, hogy aludtál, ez egy nagyon kedves és fontos kérdés, de csak a testre vonatkozik. És attól kezdve, hogy kinyitottuk a szemünket, már állunk a tükör elé, a férfiak borotválkoznak, a hölgyek másként csinosítják magukat. És a reggeltől estig e körül forgunk, a testet öltöztetjük, a testet díszítjük, a testet tápláljuk, a testnek a teljesítő erejét igyekszünk megtartani, vagy fokozni, a testet védjük, a testet gyógyítjuk, a testnek a gyönyörei nagyon fontosak, a test, mintha nem lenne lelke az embernek. Mintha tényleg csak 60-70 kilónyi víz, kötőszövet, szalú és csont lennénk, és semmi több. Minthogyha valóban mindaz, amit csinálunk, bizonyos vegyi folyamatoknak az eredménye lenne. Mintha nem az lenne a Bibliában, hogy Isten megformálta az embert a föld porából, és aztán az ő lelkét adta belé. Mintha nem lenne lélek. Aztán sokszor valóban olyanná válik az életünk, mintha nem lenne lélek. Olyan lélektelenné, olyan lelketlenné. Mert nem törődünk a lelkünkkel. Egészen egyoldalúvá válik sok embernek az élete, csak a test körül forog, a lélek nem kapja meg a táplálékát, a lelket nem tisztogatjuk, nem védjük, nem gyógyítjuk, legfeljebb, ha nagy baj van és halál sikolyokat ad, akkor próbáljuk valami első segélyben részesíteni. A legtöbbször akkor sem azt kapja meg, ami miatt odáig jutott, aminek a hiánya miatt odáig jutott. Ki az, aki ugyanannyit foglalkozik a lelkével, mint a testével? Nem hiszem, hogy ilyen ember van. Olyan nehezen szánják rá magukat emberek arra is, hogy egyszer egy kiadós, tápláló kúrát kapjon a lelkük, hogy elmenjenek egy csöndes hétre, ahol egészséges, jó igehirdetés hangzik. Egy hét szabadság, ugorik. Tehát áldozatot kell hozni, megérje. Egy hétig maga marad a család. Ez sokszor elképzelhetetlennek tűnik. Aztán, amikor visszajön egy másik ember, akkor újjong az egész család. Mert Isten az ő igéjével elvégezte azt, amit senki semmi másként nem tud elvégezni. Na de kinek fontos ez? A testünk, igen, enni kell, öltözködni kell, stb. A lelkünk maradjon magának. Most erre is való a bőjt, hogy ezt a végzetes, fölbillent állapotot egyensúlyba hozza. Hogy néha tudatosan háttérbe szorítsam azt a követelőző és a rusnya testet, és tudatosan elsőbséget adjak a léleknek. És itt aztán tényleg jó eszköz az, hogy az ételben, italban is mértéket tart, vagy bőjtöl átmenetileg az ember, hogy az alatt és azáltal is a lelkiekre összpontosítson. És itt aztán valóban felsorolhatatlanul sok lehetőség van a bőjtre. Mert a Biblia nem csak az ételben való bőjtölésről szól, arról is, és azt nem ellőzzük. De szól például a szóbőjtől is. Itt az 58. részben is olvastuk ezt. Hogy állítsa le magát az, aki üresen vég nélkül tud fecsegni, és az idegeire megy a környezetének. Tanuljon meg hallgatni. Tanuljon meg a másikra figyelni, és őt végig hallgatni. Vagy tanulja meg félretenni a maga szövegeit, és igét mondani. Lehet, hogy rá fog jönni, hogy nem tud igét mondani. Nincs igei mondani valója a másik számára. Csak önmagát tudja adni, az meg édeskevés. Például, ha vigasztalni kellene, vagy bátorítani, biztatni. És akkor éppen a bőjt vigye közelebb Istenhez, és segítse bűnbánat, hogy Uram, nekem nincs mondani valóm. És így tovább, itt is sorolhatnánk ezt, és itt valóban csak a test hátraszorítása árán lehet a lelket megerősíteni. Kezdve azon, hogy reggel korábban kelek, hogy táplálékot reggelizzen a lelkem is, ne csak a testem. És folytatva azzal, hogy nem vetem bele magam azonnal a tevékenységembe, hanem veszteg maradok, hogy Isten hadd legyen tevékeny az életemben mindenek előtt. Hadd kezdődjék azzal, hogy ő most mond nekem valamit, és így figyelek rá. És lehet, hogy közben már feszít a nagy ambíció, meg szorít az idő, és akkor is visszafogom a testet, hogy a lelkem életben maradjon, növekedjék és erősödjék. És ehhez Isten kimondhatatlan ígéreteket fűz. Olvastuk itt a fejezet végén, hogy ha például valaki megszenteli az ő napját, gyönyörűségesnek hívja azt, abba hagyja munkáit, nem tárgyal ügyeiről, akkor megtanul gyönyörködni az Úrban. És akkor nem hiába kiált, hanem Isten azt mondja, itt vagyok. És akkor áldássá teszi még az utódai számára is. Mondhatatlan ígéretek. Ha kész vagyok bőtölni. És a harmadik, ami ebből az igéből kiderül, hogy az Isten számára legkedvesebb bőjt az, ha valaki kész szakítani a bűneivel. Lényegében majdnem az egész fejezet erről szól. Ha valaki azt tekinti bűnnek, amit Isten annak mond, és azzal alkudozás és halogatás nélkül kész szakítani. Ez is komoly lemondás, ez az igazi önmegtagadás. Különösen, ha valaki azonosult már azzal a bűnnel. Ha nagyon kedves neki az a bűn. Ha nem is látja azt annak, hiszen mindenki így csinálja. Vagy apámtól is így láttam. Vagy nálunk ez így szokás. Vagy nem lehet másként élni. És így ilyen keresztneveket szoktunk adni annak, amit Isten azt mondja, hogy bűn. Amire ő azt mondja, hogy bűn. És azt mondja, hogy ha mi kész vagyunk radikálisan szakítani mindazzal, ami az ő minősítése szerint bűn az életünkben, ez a legkedvesebb bőjt, és ezáltal kapjuk a legtöbb áldást. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, összetörsz minden jármat, amikor a bűneivel szakít az ember. Olyan bűnök voltak ezek, amit a legtöbben gyakoroltak, és nem is tűnt már annak. Miért nem fél össze bőjt és bűn? Tehát vagy Istennek kedves bőjt van, és akkor a bűnöket ki kell dobálni, vagy ragaszkodom a bűneimhez, és akkor hiába próbálok bőjtölni, az nem kedves Istennek. Ez a kettő miért nem fél össze? Azért, mert a bőjt lényege az, mint láttuk, hogy Istennek korlátlan teret biztosítok az életemben. A bűn lényege meg az, hogy Istent kiszorítom az életemből. Vagy kiszorul az életemből, de én úgy csöndesen hozzájárulok, vagy olyan vak vagyok, hogy észre sem veszem. Ezért nem fél meg a kettő együtt. Vagy Istennek kedves bőjt, vagy a bűneim. Isten itt pontosan azért dolgálja az ő népét, mert megtartották a bőjti előírásokat, de megtartották a bűneiket is. És ezért mondja, hogy ez a bőjt semmit nem ér. Ezt így abba lehet hagyni. Vagy az lesz az igazi bőjt, hogyha a bűnt bűnnek nevezitek, és elhagyjátok. Itt a megterített úrasztalánál lesz különösen is nagy örömhír ma, hogy egyetérthetünk Istennel, el lehet jutni oda, hogy Jézus szavait idézzem, hogy igazat adunk az Istennek, és amit ő bűnnek nevez, azt nem mentegetjük, nem magyarázzuk, hanem halogatás nélkül megvalljuk, és elhagyjuk. És ez lesz az igazi bőjt. Mert minden így fölszabaduló helyre adja Isten az áldását. Kivetek az életemből valamit, ami neki utálatos, akkor ő megajándékoz valamivel, aminek addig nem volt hely az életemben. Most már felszabadult a hely, és így lesz lelkileg egyre gazdagabb az ilyen ember. Mert a biblikus bőjtnek a végső célja az, hogy lelkiekben gazdagokká legyünk. Jézus nagy bőjtjéről is ezt mondja a Szentírás, hogy ő gazdag lévén szegény élet élettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És egy kicsiben ugyanezt élhetjük át mindnyájan, amit a mi gazdagságunknak tekintünk, amire büszkék vagyunk, amihez ragaszkodunk, amit sikerült megszerezni, ha arról lemondunk azért, hogy Isten valami nagyobbat, jobbat, lelkit adjon helyette, akkor adott esetben kiderül, hogy mi csak milyen gazdagok vagyunk lelkileg. Mert éppen a bőjtölés során jut el olyan tartalék gazdagsághoz a hívő, amire nincs mindig szükség, de az élet kritikus helyzeteiben éppen arra van szükség. És ilyenkor van mihez nyúlnia. A lelkiekre is igaz az, amit egy régi szólásmondás, amiről kiderült a múltkor, hogy a fiatalok már nem egyáltalán nem értik, hogy mit jelent, amit az fejez ki, hogy mit jelent a hegy alatt abalakolni. Ugye amikor dombos vidéken lovaskocsival jártak, ha a lovakat nem tartották jól folyamatosan, és nem laktak jól még otthon, akkor amikor a lejtő aljához értek, hiába adott nekik hirtelen enni a gazda, attól nem lettek hirtelen erősek. És csak kínlódva kapaszkodtak föl, vagy sehogy se tudtak fölmenni, visszahúzta őket a kocsi, néha ilyen is volt, és az tragikus volt a számukra. Lelkiekben is így van, hogy támad valami baj, akkor most hirtelen hogy lehetnék lelkileg ütőképes? Nem leszek ütőképes, erőtlen vagyok. De hogyha folyamatosan tápláltam a lelkemet, hogyha a folyamatos bőjtés, imádság és Istennek való engedelmesség olyan tartalékokat halmozott föl bennem, amikről talán nem is tudtam, amikor valakit hirtelen vigasztalni kell, tudok mondani helyén mondott igét. Amikor engem él valami nagy veszteség, nem borulok ki, és nem borulok föl, hanem egyensúlyban marad az életem. Lehet, hogy egy pillanat, ha meginoktam és megtántorodtam, olyan nagy volt az ütés, de a tartalék erők ilyenkor mozgósodnak, mozgósítatnak lelkileg, és bírom. És amikor hirtelen másoknak kell segíteni, talán én magam csodálkozom legjobban, hogy Uram, a magam terhét is alig bírom néha, most meg ezzel együtt bírom. Ehhez azonban a folyamatos bőjtre van szükség, aminek az egyik formája az, hogy magamat háttérbe szorítva Istent és a fele barátaimat részesítem előnyben, a testemet háttérben szorítva időnként tudatosan a lelkemet, engedem, hogy erősítse és tisztogassa Isten, és folyamatosan kész vagyok arra, hogy amit ő bűnnek nevez, azzal én nem vállalok tovább közösséget. Akármit szólnak hozzá, akármilyen furcsa lesz az abba hagyni és kivetni, én nem akarok azzal együtt élni, mert én Isten áldására vágyakozom. Imádkozzunk! Istenünk, megvalljuk, hogy sokszor éppen emiatt szenvedünk, hogy olyan szegények vagyunk lelkileg. Nem tudjuk a megfelelő szót mondani. Hamar elfogy a béketűrésünk, könnyen elveszítjük a reménységünket, vagy az önuralmunkat. Köszönjük, hogyha fáj ez nekünk. Kérünk, hogy tedd mindezt nagyon fájóvá. És köszönjük, hogy most kínálod nekünk azt a gazdagságot, ami nem csak nekünk elég, hanem amiből másoknak is bőven juthat. Köszönjük, hogy ilyen világossá tetted a hozzávezető utat. Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan ijesztő ez a szó számunkra, hogy lemondás. Mi semmiről sem akarunk lemondani. Mi élvezni akarunk mindent, és az élvezetek hajszolásába fáradunk bele sokszor. Könyörülj rajtunk, és tedd világossá számunkra a bőjtnek a páratlan lehetőségét, hogy miközben lemondunk valamiről, annál sokkal értékesebbet kaphatunk tőled. Tedd számunkra egészen közelivé, és segíts gyakorolnunk azt, amit a példázatban mondtál, hogy aki a nagyértékű igaz gyöngyöt meg akarja vásárolni, az kész mindent eladni annak érdekébe. Bocsáss meg, hogy mi ragaszkodni akarunk mindenhez, és ugyanakkor szeretnénk tőled kapni az igazi, örökkévaló mennyei értékeket. Könyörülj rajtunk, és szabadíts ki ebből a kettősségből, ebből az ostobaságból, ami miatt aztán mindvégig szegények maradunk. Segíts mindent elengedni, ami annak az akadálya, hogy tőled kapjunk nagy lelki gazdagságot. És engedd aztán látnunk, Urunk, hogy semmi lényegesről nem maradtunk le, és semmivel nem lett szegényebb az életünk, sőt, sokkal gazdagabb. Taníts meg minket önként, a te ígéreteidben bízva, reménységgel bőjtölni. Tedd világossá mindannyiunk számára, hogy
mik azok a szokásaink, időtöltéseink, gondolataink, amik visszatartanak minket ettől. Leplezd le a mi életünkben is, hogyha magunk körül forgunk, hogyha valóban a testünk ennyire fontosabb, mint a lelkünk, és segíts egyensúlyba kerülni. Kérünk, hogy beszélj velünk még a mai napon is ezen az igén keresztül, és segíts ma elkezdeni a neked tetsző böjtöt. Kérünk, Urunk, megint azért, hogy ne a mi bűneink szerint cselekedj velünk. Őrizd meg minket kegyelmesen újabb árvíztől. Szabadíts meg kegyelmesen a belvizektől. Látod, hol esőért könyörgünk, hol a vízzel nem tudunk mit kezdeni. Olyan tehetetlenek vagyunk mi, de hisszük, hogy a te kezedben vannak a testi szükségeink is. Add meg a mindennapi kenyerét mindenkinek, azoknak is, akiknek pillanatnyilag nincs meg. És kérünk, használj minket is abban, hogy szívesen, szeretettel tudjuk megosztani a magunkét másokkal. Segíts megszentelni a mai napot, és veled eltölteni a jövő hetet, a te dicsőségedre és sokaknak javukra. Amen.